Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntöm gyülekezeteink tagjait a Szentírás szavaival, a zsidókhoz írt levélből. Ezért hát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyet megírva találhatunk Jóel próféta könyvének első részében, az első 12 versben. Ez az Úr igéje, amely Jóelhez, Petuél fiához szólt. Halljátok meg ezt, ti vének, figyeljen az ország minden lakója. Történt-e ilyesmi a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Ébredjetek föl, ti részegek, és sírjatok. Jajgassatok minnyájan, ti iszákosok, mert szátok elől elvették az édes bort. Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsen. Fogai oroszlánfogak úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta, ágai fehérlenek. Kesereg, mint a szűz, ki főlegényét gyászolja. Megszűnt az étel és italáldozat az úrházában, gyászolnak a papok, az úrnak szolgái. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, elapadt a must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a szőlőművesek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. A mosoly is lehervadt az emberek arcáról. Az Úr áldása legyen az ige olvasóin, hallgatóin és annak megtartóin, hogy Istennek beszéde lakjék közöttünk gazdagon, és mi bőgyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Jöjjetek, emeljük szívünket az Úrhoz, és fohászkodjunk hozzá eképpen. Örökkévaló szerető Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával dicsérjük és magasztaljuk nevedet, és áldunk téged azért a szövetségért, amelyet velünk kötöttél. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, az idők kezdete előtt kiválasztottál, hogy az örök szenvedés mélységeiből kiszabadíts Krisztus áldozata által. Köszönjük neked, hogy ma újra lehetővé tetted, hogy halljuk ígédet, részesei legyünk a Krisztussal való közösségnek az úrvacsorában. Köszönjük, hogy hálaadásra hívtál javaidért. Köszönjük a betakarított termést, és köszönjük, hogy nem engeded, hogy megfeledkezzünk arról, hogy hálát adjunk mindenért, amiért engedtél dolgozni, munkálkodni, s aminek az eredményét meghoztad számunkra. Köszönjük neked, hogy ezekből a javakból élhetünk, hogy kamráink tele vannak, s te megáldod a mi további munkálkodásunkat is. Kérünk, adj nekünk erőt, hogy megvalljunk bűneinket, megtagadjuk azokat. Kérünk, eleveníts meg ma is ígéd és szent lelked által, s ad, hogy hála legyen a szívünkben mindenért, és formáld az egész életünket szüntelenül. Jelenlétettel áldj meg és szentelj meg bennünket ma is, örökké való Istenünk. Amen. Keresztény testvérek, az ige, amelynek alapján a mai alkalommal szólani kívánok hozzátok Isten szent lelkét segítségül kérve, írva található Jóel próféta könyvének második részében, a 13. és 14. versekben a következőképpen. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és ital áldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Eddig szól az ige. Ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Jóel prófétának az Úr megbízásából nagy változásokra kell fölhívni a népe figyelmét. Először is rá kell mutatni a választott nép múltjára, az idősebb generációhoz fordulva, majd az ország minden lakójához. Hát, ha emlékszik valaki, történt-e hatalmas csapás, természeti katasztrófa a múltban, amelyben minden elpusztult. Költői kérdés bevezetése annak az előrejelzésnek, amely bizonyosan be fog következni a közeli jövendőben. S bár nem vár választ a kérdésre, de azok, akik hallják Isten szavát, nem szabad hallgatniuk, hanem át kell adniuk tapasztalataikat az ifjabb generációnak, el kell mondaniuk gyermekeiknek mindazt, amit megéltek, hogy felkészülhessenek a jövendőre, amelyben hasonló nehézségeket kell megtapasztalniuk, mint ahogyan az a múltban volt. A múltban történő eseményekkel kapcsolatosan az eredeti héber szöveg 4 egymás után fellépő sáskafajról beszél, amely ugyanabban az évben pusztított. A legtöbb írás magyarázó valóban megtörtént eseménynek tartja. Mások a 4 sáska fajban 4 ellenséges világhatalom pusztítását látják. Asszír-babiloni, a méd-perzsa, a görög és a római birodalom pusztításait. Megint más magyarázók 4 megtörtént perzsa hadjáratot értenek alatta, s így a sáskajárás kifejezés az izraeli nép elszenvedett háborújnak a jelképe is egyben. A legnagyobb csapás okozta pusztítás, amely a választott nép előtt áll, egy idegen nép támadása, amely kíméletlen lesz mindenkihez és mindenhez. Olyan pusztítást okoz, amely hasonló valóban a sáskajáráshoz, vagy egy teljesen totális természeti katasztrófához. Hosszabb íge szakaszunkban így olvastuk ezt. Elpusztulnak a szőlők, letörnek a fügefák, megszűnik az étel és italáldozat az Úr házában, gyászolnak a papok az Úrnak szolgái, elpusztul a mező, gyászol a termőföld, elpusztul a gabona, elapad a must, oda lesz az olaj, szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a szőlőművesek, mert nincs búza se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló, a szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálmafa, az almafa, és a mezlő minden fája kiszáradt, s a mosoly is lehervadt az emberek arcáról. A próféta ebben a leírásban az északi országrésznek a teljes pusztulását vetíti előre, és ez a pusztulás a Krisztus előtti 722. évben be is következett. Isten erre a csapásra akarja felkészíteni a népét a prófétán keresztül. A már megtörtént háborúkra, az elszenvedett nehézségekre emlékezni kell, és ezáltal az emlékezés által kell felkészülni a jövőre. A totális természeti csapás felidézése, a sáskajárás képe nyomatékot ad minden elkövetkezendő nyomorúságnak. És ez a bármilyen hasonló csapás történik, a sáskajárás csapása jelképe annak a szorongattatásnak, amely az Úr végső ítéletét előzi meg. Az ember általában a hétköznapok során nem gondol Isten ítéletére. A mindennapi munka és rohanás közepette ez a fogalom kikerül az emberi gondolkodás fókuszából. Gondtalanságra törekszünk, kerüljük a félelmeket, nem akarjuk, hogy az életünket bármi is megzavarja, megrettentse, vagy kizökkentsen bennünket a komfortzónánkból. Megszoktuk, hogy minden működik körülöttünk. Megszoktuk, hogy bárhová utazhatunk, hogy roskadoznak az üzletek polcai, hogy betegségeink gyógyítására gyógyszerek garmada áll rendelkezésre. S valóban bármi elérhető, amit csak kigondolunk. A mai emberek éppen ezért már irreális elvárásokat is támasztanak. S ha nem megy jól minden, még az Istent is képesek beperelni, akiben nem hisznek. Paradox helyzet és nevetséges is. Miközben hálásaknak kellene lennünk, és elégedetteknek, s mindabból, amink van, juttatni azoknak, akik kevésbé jó helyzetben vannak. Ezeket az elvárásainkat, a kielégíthetetlen igényeinket, a telhetetlenségünket, az önzésünket ítéli meg az Isten. És Isten ítéletének értelmezhetjük a jelenlegi életünk nehézségeit is, a járványt, amely hasonló pusztítást végez, vagy végezhet még, mint a négyféle sáskafaj egymás utáni inváziója. Nyomában félelmek, békétlenség, zavargások és háborúk indulnak. Tagadók feszülnek neki, felelősségtudattal élőknek, de tudjuk, hogy ezek hátterében a járványhelyzetet kihasználva is politikai erők feszülnek egymásnak, hatalmi harcok zajlanak, s közben vallásháborúknak álcázott merényletek is történnek szerte a világban. A legtöbben ezeket az eseményeket nem hozzák összefüggésbe, nem is gondolkodnak rajta, de minden adódó lehetőségből megpróbálják kipréselni a legfinomabb olajat, a legízletesebb mustot, a legpirosabb gránátalmát mások kárán is. Az ember mit sem változott évezredek óta, csak a körülményei mások, de a belső indítatása, a lelke nem lett jobb. Az Úr ma arra figyelmeztet, hogy ebben az állapotban nem szabad megmaradni. Mert lehet ugyan, hogy mindaz, ami úgy tűnik, Joel prófétánál csak egy elrettentő mese. De mi van, ha mégis megtörténik, hogy teljesen megáll az élet, hogy egy totális és egy végleges lockdown csapása érkezik hozzánk, ezután a könnyük is bezárkózásra buzdító kezdet után. Isten szándéka egyértelmű. Azt akarja, hogy legyen bennünk akarat és igény arra, hogy az anyagi dolgainkról a hangsúlyt a lelki dolgainkra helyezzük át. Hogy számításba vegyük Isten cselekedeteit, hogy legyünk hálásak a kevésért is, akkor is, ha keményen megdolgoztunk érte, mert minden, a szőlőtermés, a kisajtolt olaj, a búzaszem, a gránátalma, a füge, az alma mind-mind tőle érkezik. Joel próféta nagyon szemléletesen írja le azt, hogy az Úr büntetésként mindig épp azt veszi el az embertől, aminek a biztosítására minden idejét és energiáját odaszánta. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, elapadt a must, oda lett az olaj. A próféta idejében ezek voltak a legfontosabb javak. Ma más dolgokkal küszködünk, ám ma is elszárad a termés. Megzuhan a kereskedelmi rendszer, a szolgáltatások rendszere, a vendéglátóipar, omladozik a világgazdaság. Oda a szabadságunk, veszélyben az egészségünk, s nagyobb félelemben élünk, intenzívebb depresszióban, mint korábban, bármikor. S tőlünk is azt veszi el az Isten, amire a legtöbb időt szánjuk, vagy pazaroljuk, miközben ő rá Már nem marad egy percnyi időnk se. Joel próféta Isten kijelentésének a hirdetését fontosnak tartja, és ezáltal a kijelentés által hívogat magához ma is bennünket, hívogat Isten kegyelmének az ünnepére, a bűnbánó és hálaadó szívvel való élésre. A Szentírásban az Úr szőlője mindig az Úr népére vonatkozott. Az összehívott nép Isten elhívott gyülekezete. S a mai igében nem is a nép kesereg azon, hogy elvész a termés, hanem az Úr kesergését halljuk, aki az emberi nyomorúságban és a bűnben nem leli kedvét. Nem akarja, hogy népe kiszáradjon, hogy összehívott népe szétszéledjen s elpusztuljon. Ezért kemény szavakkal ébreszt fel bennünket is. Ébredjetek föl, ti részegek, és sírjatok, jajgassatok minnyájan, ti iszákosok, mert szátok elől elvették az édes bort, kivették szátokból a mustot. Az Úr felébreszt, hogy meglássuk, hogy adományaival hogyan éljünk helyesen, hogy ne éljünk vissza jóságával, és mindazzal, amit áldásként ad, hogy ne szentségtelenítsük meg önző kívánságaink és telhetetlenségünk oltárán a nekünk adott javait. A mértéktelenség képe a borívás részegségig, amikor az ember elveszíti a kontrollt, elveszíti az eszét, amikor már bármire képes, ilyenkor már nem önmaga és nem is Isten uralkodik az életén, hanem olyan rabságban él, amelyből önmaga képtelen kiszabadulni. A mértéktelenség rabsága nem csak a borívásra értendő ebben az esetben, hanem az elbizakodottságra, a telhetetlenség minden formájára, az önkontroll elvesztésére bármilyen módon, mert ezek miatt valóban sírásra való állapotba lehet kerülni. Az igerész, a vidám élet és a gondtalanság jelzője is, amikor nem kell nagy problémákkal foglalkozni, amikor az ember elengedheti magát, bátran ihatja a bort, élhet Isten adományaival, és talán a léhaságnak is átadhatja magát, de közben teljesen kiszárad, lelkileg kiüresedik, és végül elpusztul. Isten szerint nem szabad, hogy legyen ilyen időszak az életünkben. Nem akarja, hogy ilyen időszakokat éljünk meg, s ő maga sajnálkozik azon, amikor az ember visszaél az ő adományaival. Ha kell, elveszi, ha nem megfelelően élünk vele. Elveszi a betakarítandó termést egy pillanat alatt, elveszi az egészséget, ha nem törődünk magunkkal megfelelően. Elveszi a békét, ha hazárdírozunk vele. Háború, sáskajárás, járvány érkezik. Kiszárad minden. Nincs mit kisajtolni, nincs mit a csőrbe takarítani. A nyomorúság leggyalázatosabb állapota, amikor már annyi élelmiszer sincs, ami a templomi áldozathoz szükséges. A mi viszonyaink között pedig ez azt jelenti, hogy nincs annyi kenyér és bor, ami az Úr vacsorához szükséges. Megszűnt az étel és italáldozat az Úr házában, gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. A szőlőtő elhervadt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa, és a mező minden fája kiszáradt, s a mosoly is lehervadt az emberek arcáról. Olvastok. Kedves testvérek, az elmúlt év járványos időszakának és az ezzel kapcsolatos megpróbáltatásainknak ellenére is van miért hálát adnunk, mert volt mit sajtolni, volt mit a csőrbe takarítani, megmaradt az egészségünk is viszonylag, a fedél a fejünk fölött, a munkánk, a képességeink, a lelki békénk. Nem a mi érdemünk, az Úr adta. S Joel próféta Isten megtérésre hívó szavait is tolmácsolja a népnek. Legyünk hálásak, tartsunk bűnbánatot, mert Isten nem akarja, hogy szétszéledjünk, hanem azt akarja, hogy mindnyájan az ő közelében élhessünk. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Legyen szívünkben hála az életünkért, a szeretteink életéért, a gazdag életért, amelyben nem a testi javak jelentik a gazdagságot, hanem a lehetőség, hogy az Úrhoz térhetünk. Hogy van lehetőségünk az új életre, az ó ember levetésére, és az utána lévő megszentelt állapotra. Krisztus által kínálja ezt nekünk, az ő evangéliuma, keresztáldozata és feltámadása által, s ha ezt elfogadjuk, bátran várhatjuk az Úr végső ítéletét. A bajok idején, a gondok idején bűnbánatot tartani azt jelenti, hogy van még bennünk valami, ami az Úrhoz kapcsol. Van lehetőség arra is, hogy teljes szívvel forduljunk hozzá. Ő maga mondja azt, hogy irgalmas, türelmes, szeretete végtelen, és kilátásba helyezi, hogyha így teszünk, visszavonja a veszedelmet. Fogadjuk el hát mi is, amit Krisztusban kínál, s kérjük, hogy ne cselekedeteinkre, hanem hitünkre tekintsen. Ez a Krisztusban való hit erősítse meg bennünk a lelket, a jövőbe vetett hitünket. Krisztus áldozatában bízzunk, s kérjük kegyelmét, irgalmát, nem csak a saját életünkre, hanem erre az egész világra. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Legyünk hálásak adományaiért, s azért, hogy van kenyér és bor az asztalon, hogy ezeket magunkhoz vehetjük, és Krisztusra emlékezve részesedhetünk az ő áldozatában. Legyünk hálásak az Úrnak mindig, hogy van kipréselt mustunk, és van kiforrott borunk, amely Krisztus áldozatos vérére emlékeztet, és arra, hogy új életünk lehet az ő kegyelme által. Fakadjon ebből a felismerésből és hitből hála és szeretet. Higgyük el, hogyha Isten kezében van az életünk, a problémáink, a veszteségeink is javunkat szolgálják, s áldássá válnak az életünkben. Emlékezzünk Isten igéjére, s ezt vigyük magunkkal, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Amen. Jöjjetek, csöndesedjünk el, és fohászkodjunk. Urunk, kegyelmes Istenünk, hálával köszönjük meg a mai ígédet. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy Te nem a vesztünket akarod, hanem a kemény szavak ellenére is bánkódsz a mi elesett állapotunk és bűneink miatt. Köszönjük, hogy kiválasztottál, és nem engedsz át bennünket a gonosz hatalmának. Nem engeded, hogy az életünk kiszáradjon, hogy gyülekezetünk szétszéledjen és elpusztuljon. Olyan nehéz ez ebben a járványban, amikor nem találkozhatunk, nem tudjuk egymást közvetlenül támogatni a hitben. De bízunk abban, és köszönjük, hogy a te ítéleted lehet az irgalom is. Kérünk, ezzel az irgalommal tekints ránk, kegyelmed által hordozz bennünket. Adj alázatos és hálás szívet, hogy a te fiadnak, Krisztusnak a keresztje és feltámadására tekinthetünk, köszönjük, hogy általa új életünk van. S kérünk, bocsásd meg minden vétkünket, tisztíts meg egészen bűneinktől, s szent lelked erejével adj hűséget, hogy minden harc, csábítás s a bűn minden kísértése között csak a te tulajdonod lehessünk. Urunk, készíts a Krisztussal való közösségre, s áldásainak megtapasztalására. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem és ajánlom az adakozást, nem feledvén az írást, a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amen. Fogadjuk végül Istennek áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Kedves testvérek, készüljünk együtt a Krisztussal való közösségre, halljuk meg az ő szeretetteljes hívását. Íme minden készen van, jöjjetek a vendégségre.